Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. A szerdai általános kihallgatást a 6. Pál aulában tartják. A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait. Sönborn bíboros, a pápa delegátusa a kölni Lorétói kápolna felszentelésének 350. évfordulóján. A Szentszék közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát. Fiatal orosz katolikusok a remény zarándokai Moszkva és Róma között.
A szerdai általános kihallgatást a 6. Pál aulában tartják. Mint hogy Rómában e napokban 37-38 fokos hőmérséklet járja, éppen erre való tekintettel az augusztus 13-i szerdai általános kihallgatást a 6. Pál teremben tartják meg délelőtt 10 órai kezdettel. Ezt követően a Szent Atya átmegy a vatikáni Szent Péter bazilikába, hogy köszöntse azokat, akik nem kaptak helyet az aulában, és így kivetítőkön követték az audienciát. Leó pápa szerdán délután a korábban jelzett tervnek megfelelően Castel Gandolfóba utazik, ahonnét augusztus 17-én vasárnap délután tér vissza Rómába.
A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait. Megjelent a gazdasági titkárság prefektusa által aláírt és a pápa által jóvá hagyott leírat, reszkriptum. Számos új rendelkezést vezet be az apasági szabadsággal, a fogyatékkal élő vagy súlyosan fogyatékos gyermekek szüleinek jogaival és a családi pótlék biztosításával kapcsolatban. 5 nap fizetett szabadság jár a vatikáni alkalmazottaknak gyermekük születésekor, és havi 3 nap fizetett szabadság jár a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek. Ez pusztán 2 új rendelkezés az augusztus 11-én közzétett leíratból, amely kiterjeszti a Vatikán városállamban dolgozók védelmét és jogait különböző területeken. A gazdasági titkárság prefektusa Maximino Cavallero Ledo által aláírt dokumentumot 14. Leó hagyta jóvá, aki július 28-án fogadta Cavallerót. A prefektus bemutatta a pápának az ULSA tanácsának határozatait, amely testület a Szentszék és a kormányzóság különböző szerveinek képviselőiből és azok alkalmazottaiból áll. A családtámogatásokról szóló egységes törvény és a családi pótlék szabályozásának normái több paragrafusát módosító reszkriptum, leírat újdonságai között elsősorban az apasági szabadságra vonatkozó rendelkezés is megtalálható. A munkavállaló gyermek születésekor 5 nap fizetett szabadságra jogosult áll a dokumentumban. Az 5 nap szabadságot, amely 5 munkanapnak tekintendő, egyben és vagy részletekben, egész napokban, de nem órákban vehető igénybe, legkésőbb a gyermek születését követő 30 napon belül a jogvesztés terhe mellett. Az 5 nap szabadságért a dolgozó apa fizetésének 100%-ával megegyező pénzügyi kártérítésre jogosult, amelyet a szolgálati idő alapján számítanak ki. A bizonyítottan súlyos helyzetben lévő, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokkal kapcsolatban a rendelet kimondja, hogy a szülők felváltva havonta 3 nap fizetett szabadságra jogosultak, amelyet egyben is kivehetnek, feltéve, hogy a gyermek nem teljes időben van elhelyezve egy speciális intézményben. Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő családtag gondozására rendelkezésre álló időt növeljék, a szabadság megadása, kivéve az illetékes hatóság által engedélyezett eseteket, azt eredményezi a munkavállaló számára, hogy nem vállalhat más munkavégzést, és az erre vonatkozó engedélyét vissza kell vonni. A fogyatékosság és súlyosságának klinikai értékelését, ahogyan a reszkriptum meghatározza, egy orvosi bizottság végzi a kormányzóság egészségügyi és higiéniai igazgatóságának ajánlása alapján, a felsőbb hatóság által kiadott értékelő táblázatok alapján. A bizottság döntése kétségbe vonhatatlan. Az orvosi bizottság által súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek elismert személy családja családi pótlékra jogosult. A közvetlen, közvetett vagy túlélői vatikáni nyugdíj kedvezményezettjei, akiket az orvosi tanács súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek ismer el, szintén jogosultak erre. A családi pótlékokkal kapcsolatban a rendelet tisztázza, hogy a kedvezményezettek azok a családok, amelyekben a 18 év feletti törvényes, törvényesített vagy azzal egyenértékű gyermekek élnek. Diákok esetében középiskolai tanulmányok alatt legfeljebb 20 éves korig, vagy az egyetemi tanulmányok, vagy a Szentszék által egyenértékűnek elismert tanulmányok teljes időtartama alatt legfeljebb 26 éves korig. Az ilyen tanulmányokat az egyetem által kiállított beiratkozási igazolással kell igazolni.
Christoph Schönborn bíboros, a pápa delegátusa a kölni Loreto-i kápolna felszentelésének 350. évfordulóján. A Szentatya augusztus 9-én szombaton kinevezte Christoph Schönborn bíborost, nyugalmazott bécsi érseket különleges küldöttévé a kölni Kupfergasse-i Fekete Madonna kápolna felszentelésének 350. évfordulójára, amelyet 2025. szeptember 14-én vasárnap tartanak. Az 1715-ben épült római katolikus Szűz Mária templom a Kupfergassen található Köln belevárosában. Egyike a kevés kölni barokk templomépületnek. A templomot ugyanis 1715-ben szentelték fel, de már 1673 és 1675 között építettek ott egy loretói kápolnát, ahol az itáliai eredetű Madonna Nera, Fekete Madonna kegyszobor másolatát őrzik. A 17. század elején a szomszédos Hollandia lakossága körében felekezeti ellentétek miatt erőszakos zavargások törtek ki, ami sok katolikust arra készített, hogy elhagyja szülőföldjét. Közülük sokan a nem messze fekvő katolikus birodalmi városban, Kölnben kerestek menedéket. Köztük voltak szerzetesek is, így a sarutlan kármeliták rendjének tagjai már 1614 körül megérkeztek Kölnbe. 1620 és 1628 között Köln déli külvárosában kolostort, továbbá Szent József és Szent Teréz tiszteletére szentelt templomot építettek. A férfi kármelitákat 1630 tájt Észak-Brabantból sarutlan kármelita nővére követték, és a Kupfergasse sarkán telepedtek le, ahol adományok révén kolostort építettek maguknak, ennek közvetlen közelében pedig egy kis oratóriumot emeltek Johann Jakob Vissius városi tanácsos, későbbi polgármester kezdeményezésére. Ezt a kápolnát az itáliai Loreto bazilikájának szent háza mintájára készítették, amely hagyomány szerint a 13. század végén került Názáretből a mohamedán terjeszkedés miatt tengeri úton az adriai tengerpart, hogy hársfából faragja ki a loretói szűzanyag egy szobrának mintájára az ő názáreti szobrukat. 1630 körül el is készült a szobor, ám a kápolnát csak 1675. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén szentelték fel. Ebben az időben, amikor a Mária tisztelet Kölnben is különösen erős volt, gyakran szerveztek zarándoklatokat és körmeneteket olyan helyekre, amelyekről azt tartották, hogy csodatévő erővel rendelkeznek. Ilyen volt a kölni sarutlan kármeliták Mária kápolnájának fekete Madonna kegyszobra is. A kölni Kupferganse kolostor kápolnájának Mária kegyszobra rövid időn belül nagy jelentőséggel tett szert a rend és az egész város számára, noha az ősi kolónia városának gyönyörű székesegyháza a három királyok Európa szerte ismert erekéivel büszkelkedhetett. Emellett a kölni loruitói Madonna is egy német földön közismert zarándok helyé vált. A zarándokok ékszerekkel és számtalan áldozati gyertyával díszítették a kegyelem anyját, ahogy a kegyszobrot nevezték. Az eredeti hásfa szobor az évek során a gyertyafüsttől lassan sötét árnyalatot kapott. A folyamatosan növekvő látogatók száma miatt egy nagyobb templom építését kezdték fontolgatni. Az első építési munkálatok azonban csak 1705-ben kezdődtek meg. Az új templom valójában az eredeti kiskápolna kerül épült, amelyhez a szükséges engedélyeket Wilhelmine Amalie császárné jóindulatú befolyásának köszönhetően nyerték el. A kegykápolna önálló építményként a később köré épített főtemplom két bejárata között helyezkedik el, valójában ez a loruitói szentház kicsinyített mása. 1675. december 8-án Maximilian Heinrich választófejedelem egy értékes aranylánccal díszítette a kegyképet. A 18. század végén a fekete Madonna mellett egy kettő szív alakú lámpa lógott, amelyet egy, a katolikus hitre áttért fejedelmi pár ajándékozott a templomnak. 1925. június 7-én Karl Josef Schulte, kölni bíboros, 11. Pius pápa tiarájának, pápai hármas koronájának aranymásolatát ajándékozta a fekete Madonnának, amely mind a mai napig látható a kegyszobor fölött, a szűzanya fején, 12 aranycsillag foglalatában. A II. Világháború pusztításai során a templom kiégett, csodás módon egyedül a tabernákulum és a kegyszobor maradt épen. Különösen kedvelt volt a kegykápolna a kurvi gyárban alatt, amikor a kölniek nagy számban keresték fel, hogy gyertyát gyújtva a szűzanya szobra előtt imádkozzanak szeretteik egészségéért. Szeptember 8-án, kis boldogasszony napján, Szűz Mária születésének ünnepén a kápolna és a templom felszentelésének emléknapján hagyományosan gyertyás felvonulás keretében viszik végig a kegyképet a környező utcákon. A Kupfergasse-ban található fekete szűzanya a kölni érsekség egyik legjelentősebb imahelye, ahol immár 350 éve száll az ima a szűzanyához.
A Szentszék közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát. Augusztus 9-én jelent meg a gazdasági titkárság prefektusa által aláírt általános végrehajtási rendelet, amely a Szentszék és a Vatikán városállam közbeszerzési szerződései kiválasztási eljárásának átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó szabályokról szóló motu proprio végrehajtási szabályzatát tartalmazza. Közzétették augusztus 9-én a gazdasági titkárság 1/2025 számú általános végrehajtási rendeletét, amely tartalmazza a 2020. június 1-én kiadott a Szentszék és a Vatikán városállam közbeszerzési eljárásainak átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó normákról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél végrehajtási szabályzatát, amelyet a 2024. január 16-án kiadott a jobb harmonizációról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél módosított. A 2025. augusztus 5-én Maximino Cavallero Ledo, a dikasztérium prefektusa által aláírt rendelet 8 fejezetre és 52 cikkelyre oszlik. Meghatározza a Szentszék közbeszerzési törvénykönyvének frissítéséről szóló, a különböző vatikáni szervek közötti együttműködés eredményeként létrejött, a közbeszerzési eljárások nagyobb egyszerűsítése érdekében létrejött, jobb harmonizációról szóló motu proprio végrehajtásának módjait. A frissítés, amely megerősíti az átláthatóság, az ellenőrzés és a verseny célkitűzéseit a Szentszék és a Vatikán Városállam közbeszerzési szerződéseinek odaítélése során, valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmódot és az ajánlattevők közötti megkülönböztetésmentességet, elősegíti az időben történő adminisztratív intézkedéseket, valamint a hatékonyság, az eredményesség és a költséghatékonyság elveinek végrehajtását az egyház szociális tanításával összhangban. Az új közbeszerzési törvénykönyvnek, amely a szerzett tapasztalatokra támaszkodik, összhangban a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval az a célja, hogy összeegyeztesse az átláthatóság és az ellenőrzés következményeit az egyszerűsítés szükségességével egy olyan működési megközelítés javára, amely a gazdasági döntéseket az etikusabb és az erőforrások fenntartható felhasználása szem előtt tartásával irányítja. A rendeletet az Osservatore Romano honlapján hirdették ki, és augusztus 10-én lépett hatályba.
Fiatal orosz katolikusok a remény zarándokai Moszkva és Róma között. Vannak helyek, ahonnan a fiatalok nem tudtak eljönni, a jól ismert okok miatt. Szólott Leó pápa Tor Vergátában az ifjúsági jubileum végén. Ez vonatkozik sok orosz katolikus fiatalra is, akiknek a jelentősen megnövekedett utazási költségek és egyéb bürokratikus nehézségek miatt nem sikerült eljutniuk Rómába. Tájékoztat a Fidesz katolikus hírügynökség. A mégis erős volt a vágyuk, hogy részt vegyenek az idei jubileumi eseményeken. Itt 90 fiatal zarándok gyűlt össze Moszkvában július 23-a és 27-e között, míg közülük ketten mégis Rómába tudtak repülni. Az orosz fővárosban összegyűlt fiatalok az egyházmegyék különböző városaiból érkeztek, néhányan pedig a Szent Kelemen és Szent József szuffragáns egyházmegyékből is. Három csoportra osztva a zarándokok gyalog bejárták Moszkva utcáit, felváltva látogatták meg a három ott található katolikus plébániát, és a székes egyházban találkoztak, hogy együtt vegyenek részt az eukarisztikus liturgián a szentmisén, és hogy megosszák egymással a nap során átélt élményeiket, Nikolaj Dubinin püspök jelenlétében. Azt akartuk, hogy a fiatalok megismerjék a főváros minden plébániájának és katolikus közösségének kulturális gazdagságát és sajátosságait, mivel nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy lakóhelyeiken élő katolikus közösségeikkel, kolostoraikkal és zárdáikkal kerüljenek kapcsolatba. Magyarázza a Fidesz hírügynökségnek Román Andrej, az érsekség ifjúsági tevékenységért felelős vezetője. A különböző találkozók során a zarándokok megismerkedtek a ferences, a szalézi, az opuszdei és a verbundei spiritualitásával, meglátogatták a jezsuiták által vezetett Szent Tamás intézetet, a szeretett misszionáriusainak kolostorát, és megismerkedtek a görög-katolikus ítusú közösségek történetével. Mi is a remény zarándokainak érezhetjük magunkat az egyetemes egyház részeként. Hazatérve magunkkal visszük a reménynek ezt a szikráját közösségeinkbe és az egész országba, tette hozzá Román Andrej, orosz katolikus hívő.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.